Dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
No, nagyon sok kérdés halmozódott fel, miután a múltkori adásban a bizalmi vagyonkezelés adózási változásairól volt szó. Ezekre nem mindig jutott idő, de nagyon releváns és fontos kérdések, úgyhogy csokorba gyűjtöttük, és ezeket szembesítjük majd veled a mai beszélgetésben. De előtte kis ismeretterjesztés, ha valaki nem hallott volna arról, hogy mi a bizalmi vagyonkezelés, annak röviden definiált, kérlek.
Ja, 2013-ban vezette a polgári törvénykönyvbe a magyar jogrendbe a bizalmi vagyonkezelést. Ez egy szerződéses forma, és a szerződésnek a lényege, hogy van egy vagyonrendelő, aki a vagyonnal rendelkezik, és átadja a vagyonának a tulajdonjogát egy vagyonkezelő részére, és ki lehet jelölni kedvezményezetteket. Tehát ennek a szerződéses formának az az érdekessége, hogy átmegy a tulajdonjog egy vagyonkezelő részére, de a vagyonkezelő is csak nevezzük úgy, hogy egy feltételes tulajdonos lesz, hiszen neki az a dolga, hogy a kedvezményezetek javára kezelje a vagyont.
Oké, na és akkor innen jönnek a kérdések. Ki lehet bizalmi vagyonkezelő? Csak engedélye alapján végezhető ez a tevékenység? Kérdezte a múltkor egy hallgató.
A polgárkönyv meglehetősen szabad elvű volt, amikor a bizalmi vagyonkezelő szerepét tisztázták, ugyanis túl sok mindent erről a mondhatjuk legfontosabb szereplőről nem sokat rögzített, ugyanis a PTK alapján bármilyen cselekvő képességgel rendelkező jogi vagy természetes személy is lehet bizalmi vagyonkezelő.
Tehát, mondjuk én is lehetek bizalmi vagyonkezelő, és mondjuk mi vagyont cserélhetünk a Kántor Endrével, bármilyen kis vagyontárgyat is.
Tehát,
én leszek a Kántor vagyonának a bizalmi vagyonkezelő, ő meg az enyémnek.
Ez így... Ja, értem már.
Érted?
Ja, most megértettem.
Na, hát vedd már észre a zseniális üzleti húzásait.
Viszont a jogalkotó annak idején belegondolt ebbe a szituációba is, amit ti éppen említettetek. Tehát úgy gondolták, hogy itt a bizalmi vagyonkezelők majd éjfélkor koponyából isszák a vért, hogyha ilyen laza a szabályozás. Éppen ezért külön elfogadtak a bizalmi vagyonkezelőkre egy törvényt a polgári törvénykönyvön felül, és ez a jogszabály arról rendelkezik, hogy ki milyen feltételekkel lehet bizalmi vagyonkezelő. És itt két nagy leágazás van. Az egyik az, hogy valaki nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelő. Ez valójában azt jelenti, hogy valaki csak egy élő szerződéssel rendelkezik, mint bizalmi vagyonkezelő, tehát ennek a jelentősége abban áll, hogy gyakorlatilag bárki, aki cselekvőképességgel rendelkezik, egy alkalommal lehet bizalmi vagyonkezelő. Annyi megkötés van, hogy felsorolják, hogy milyen bűncselekmények miatt jogerősen nem ítélhették el az illetőt. Nagyon leegyszerűsítve kell, hogy legyen erkölcsi bizonyítvány, és ezt a bizalmi vagyonkezelési szerződést, ami nem üzletszerű, a Nemzeti Bank részére kell benyújtani, ott nyilvántartásba veszik, és utána lehet bizalmi vagyonkezelőként eljárni. Uh-huh. Ez az egyik. A másik verzió, amikor üzletszerűen jár el egy bizalmi vagyonkezelő, ez azt jelenti, hogy egynél több szerződést köt valaki. Itt már komolyabb feltételeket kell teljesíteni, ugyanis erre külön engedéllyel kell rendelkezni, ezt a Nemzeti Banktól kell megszerezni, pénzügyi biztosítékot kell nyújtani, saját tőkével kell rendelkezni, ami egyébként a vagyonrendelőknek a védelmét hivatott nyújtani. Különböző feltételek vannak, tehát az már mint egy pénzügyi vállalkozás, úgy működik az a bizalmi vagyonkezelő cég, hogyha üzletszerűen szeretne valaki eljárni.
Okay.
Tehát igazából leegyszerűsítve lehet nem üzletszerű, meg lehet üzletszerű. Igen. Ha nem üzletszerűhöz nagyon kevés feltételt kell teljesíteni.
Megkérdezi a hallgató, hogyha én átruházom a vagyonomat egy bizalmi vagyonkezelőre, az adóköteles, hiszen vagyont szereztem, mint bizalmi vagyonkezelő, vagy ez a titulus, ez ki van véve ebből a vagyonszerzés illeték meg adó.
Kifejezetten a bizalmi vagyonkezelés kedvéért az illetéktörvényt is módosították. Ugyanis ez a bizalmi vagyonkezelés beadás egy ingyenes ügylet. illetékrendszerén belül azt mondhatnánk, hogy hát ez valójában egy ajándékozás, hiszen ingyen adtam át egy vagyontárgyat. Viszont, hogyha bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján száll át a vagyonnak a tulajdonjoga, akkor nem kell illetéket fizetni. Ezzel próbálta a jogalkotó egy kicsit kedvezőbbé tenni a bizalmi vagyonkezelésnél a vagyonátadást, nagyobb kedve legyen az adózóknak arra, hogy bizalmi vagyonkezelésbe adják a vagyonokat.
Oké. Okay. Következő kérdés, mit tehet a bizalmi vagyonkezelő? Elkótya vetélheti a rábízott vagyont, veszteséget okoz, és egy most jött élőben egy kérdés ehhez a kérdéskörhöz, használhatja az én pénzem mondjuk, hogy kiegészítse a befektetését, és ha elbukja, akkor mi történik?
Ugye, már hangsúlyoztam az előző válasznál is, hogy a vagyonkezelő tulajdonossá válik, a tulajdonos pedig ugye rendelkezhet a vagyonnal tetszése szerint, elidegenítheti, megterhelheti, hasznosíthatja, és még hosszasan lehetne sorolni, hogy mi mindent tehet vele, ami lehet jó is, és természetesen lehet rossz is, hogyha nem jól gazdálkodik a bizalmi vagyonkezelő. Mi az, amivel kordában lehet tartani a bizalmi vagyonkezelőt? Ugye egyrészt a szerződésben, amit kötök a vagyonkezelővel, le lehet írni, hogy hogyan várom el a vagyonkezelést. Tehát alapelveket, vagy akár
hát gondosan, szabályokat is meg lehet gondosan várom el, nagy hozammal majd a végén.
Tehát ennek nincsen akadálya. A másik része pedig az, hogy ha viszont nem így jár el a bizalmi vagyonkezelő, ahogy én elvártam, akkor lecserélhetem, hiszen ez egy szerződés, tehát a szerződésben ki lehet kötni azt, hogyha ezeket nem teljesíti a vagyonkezelő, akkor én abban a pillanatban lecserélhetem őt egy másik vagyonkezelőre, vagy dönthetek úgy is, hogy csináljuk vissza az egészet, és ezáltal próbálom megvédeni a vagyonomat. Ezen felül pedig a vagyonkezelő, hogyha nem a szerződés szellemének megfelelően jár el, ezen felül egyértelműen látszik, hogy rossz hiszeműen a vagyonban kárt okozott, akkor természetesen felelősségre vonható a kártérítési szabályok szerint, ilyenkor be lehet perelni a vagyonkezelőt, és a vagyonával felelhet azért a kárért, amit okozott. Természetesen bizonyítanom kell, hogy ugye itt összefüggés van az okozott kár és a magatartása között.
Újabb hallgatói kérdés, meg régről. Előfordulhat-e az, hogy a bizalmi vagyonkezelő és a rábízott cég, mint vagyonelem vezetője haverok? És a cég vezetője a vagyonkezelő érdekeltségének ad megbízásokat, esetleg még túl is árazva azt. Ugye értjük, hogy miért?
Igen. Remélem nem árulok el nagy titkot, de Gede Balázs lelkes hallgatónkhoz kapcsolódik ez a kérdés, ugyanis ő becsempészett egy saját kérdést is ebbe a listába a hallgatói kérdések közé.
Pont ezt? Lehet,
nem ismeritek föl?
Nem, de az a baj, hogy most nagyon megijedtünk az Endrével, úgyhogy beszéljél, addig felhívjuk a Gede Balázst, hogy ezt mégis miért kérdezte vajon?
Azért ráismerni.
De ugye lényegében arról szól a kérdés, hogy a bizalmi vagyonkezelő és a rábízott cégnek az ügyvezetője összejátszanak, így lehet nagyon leegyszerűsíteni, és arra esküsznek föl, hogy kipakolják itt a vagyon szegény vagyonrendelőnek a vagyon elemeiből. Ugye önmagában, ugye Balázs kérdése szerint az még nem bűncselekmény, hogy barátok legyenek, vagy bármilyen üzleti kapcsolatban álljon a bizalmi vagyonkezelő és a vagyonkezelésben levő cégnek a vezetője. Itt ugye a problémák akkor indulnak, hogyha úgy döntenek, hogy ezt a kedvezményezettek és a vagyonrendelőnek a terhére fogják megvalósítani. De hát itt is ugyanez a helyzet, hogyha azt látja a vagyonrendelő, hogy nem megfelelően járnak el, akkor leválthatja őket, meg hát ugye, hogyha itt a BTK szerinti hűtlenkezelés és egyéb esetek is beállnak, akkor nyilván ennek lehetnek büntetőjogi következménye is, hogyha feljelentés itt fajul a dolog. Tehát annak ellenére, hogy bizalmi vagyonkezelésről van szó, azért az üzleti életnek az általános játékszabályai itt is érvényesek, okay. Meg hát azért nem véletlenül nevezik ezt bizalmi vagyonkezelésnek, hiszen meg kell bízni abban, akinek átadjuk a vagyont. Illetve praktikaként ilyenkor még szoktuk azt is alkalmazni, hogyha nem 100%-os a bizalom, akkor ki lehet egy vagyon felügyelőt, vagy egyfajta védnököt jelölni a bizalmi vagyonkezelési szerződésbe, aki lehet ügyvéd, könyvelő, könyvvizsgáló, és tulajdonképpen neki az a dolga, hogy a körmére nézzen a vagyonkezelőnek, sőt, még azt is ki lehet kötni, manapság divatos kifejezéssel élve, hogy vétózhat bizonyos döntésekben a védnök, hogyha a bizalmi vagyonkezelő valamilyen rossz döntést hozna, tehát megakadályozhatja, hogy rossz döntést hozzon ez a személy.
Na most, inkasszózható-e a bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon? És ez is jött egy hallgatói kérdés. Endrét megkérem, hogy keresse ezt meg, ezt a kérdést.
Már addig is keresem.
Vágjunk bele az inkasszózás kérdéskörének megválaszolására.
Célszerű elkülöníteni, hogy van maga a kezelt vagyon, ami egyébként egy önálló adóalanynak minősül, tehát miután átadom a bizalmi vagyonkezelésbe a vagyont, a vagyonkezelőtől egy elkülönült adóalany jön létre, aminek szintén bizonyos esetekben adóznia kell. Hogyha ennek az adófizetési kötelezettségének a kezelt vagyon, mint önálló adóalany nem tesz eleget, akkor természetesen begyűjthető a fizetendő adó a kezelt vagyonból. Viszont, hogyha például az történik, hogy a vagyonkezelőnek, vagy a vagyonrendelőjének, vagy a kedvezményezetnek áll be adófizetési kötelezettsége, akkor a kezelt vagyon nem inkasszózható. Hiszen a vagyonrendelő már nem tulajdonos, a kedvezményezett még nem tulajdonos, és a bizalmi vagyonkezelő saját vagyonától is el kell különíteni. Tehát, hogyha a kezelt vagyon nem csinál semmi rosszat, akkor nem inkasszózható a kezelt vagyon. Pusztán azért, mert a vagyonrendelő, a kedvezményezett vagy a vagyonkezelő bármilyen adófizetési vagy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ezért a kezelt vagyon nem lesz végrehajtható. Tulajdonképpen ez a bizalmi vagyonkezelésnek a lényege.
És egyébként,
de vigyázat, igen. Vigyázat egy pillanatra, még annyit azért szeretnék hozzátenni, hogy a Magyarországon azért elég jó kialakult gyakorlata van a fedezet elvonó ügyleteknek. Tehát, hogyha valaki annak tudatában adta a vagyonát bizalmi vagyonkezelésbe, hogy tudta, vagy tudnia kellett volna arról, hogy fizetési kötelezettsége áll be, akkor természetesen támadható a vagyonkezelési szerződés. De ha én ma bizalmi vagyonkezelésbe adom a vagyonomat, és mondjuk fél év múlva áll be nekem valamilyen fizetési kötelezettség, teljesen függetlenül ettől az egésztől, akkor nem támadható már a szerződés, és védve van a vagyonkezelésbe adott vagyon.
No, már most jött egy friss kérdés is, ma reggel a PTK vagy BTK jogerős ítélet esetén elvihetek-e bizalmi vagyonkezelésbe adott ingatlan céget, akármit?
Hát abban az esetben, hogyha mondjuk a bíróság megállapítja, hogy a bizalmi vagyonkezelésbe adás egy fedezett elvonó ügylet volt, akkor természetesen igen, hiszen mondjuk a bíróság azt mondta ki jelen esetben, hogy végrehajtható a kezelt vagyon, mert családmódon járt el a vagyonrendelés, csak azért csinálta a vagyonkezelési szerződést, hogy a hitelezőitől elvonja azt a fedezetet, ami alapján kielégítést nyerhetnek.
Oké, menjünk tovább. Pénzmosás-e, ha beadom a vagyont bizalmi vagyonkezelésbe, aztán 5 év múlva átadom egy teljesen idegennek?
Na igen, ez a pénzmosás ez gyakran feljön bizalmi vagyonkezelés esetén, és ugye sokan támadják a bizalmi vagyonkezelést, hogy alkalmas lehet pénzmosásra. Önmagában szerintem a bizalmi vagyonkezelést nincs értelme ezzel támadni, hiszen pénzmosásra sok minden alkalmas lehet. Tehát maradjunk annyiban, hogy ilyen alapon egy veszteséges szálloda üzemeltetése, vagy egy futballklub támogatása is alkalmas lehet a ragyogó fehérség elérésére. Tehát nem muszáj csak bizalmi vagyonkezelést szólítani, hogyha valakinek az a célja, hogy pénzmosás ügyletet hajtson végre. Na de, hogyan védekezik a jogalkotó a bizalmi vagyonkezelésnél a pénzmosás ellen? A pénzmosásról szóló törvény külön nevesíti, hogy a bizalmi vagyonkezelő az úgynevezett szolgáltatónak minősül, tehát a pénzmosásról szóló törvényeit, a pénzmosásról szóló törvény rendelkezéseit alkalmaznia kell a bizalmi vagyonkezelőnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vagyonkezelőt ügyfélátvilágítási kötelezettség terheli, tehát ha megjelenik egy vagyonrendelő nála, akkor azonosítania kell, még a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelőnek is, hogy ki az ő vagyonrendelője, ki az, aki átadja a vagyont. Ezen felül ugye a bizalmi vagyonkezelés során, mivel szolgáltatónak minősül a bizalmi vagyonkezelő, ezért, hogyha bármi olyat észlel, ami pénzmosás gyanús, akkor bejelentési kötelezettsége van. És hogyha a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor ugyancsak bűncselekményt követhet el a bizalmi vagyonkezelő. És ugye itt a kérdésben azt vetette fel a kedves hallgató, hogy mondjuk egy vadidegennek 5 év múlva adja ki a vagyonkezelő a vagyont, akkor ez pénzmosás gyanús-e. Erre az a válaszom, hogy önmagában az a körülmény, hogy egy vadidegennek, egy harmadik személynek adják ki a vagyont, ez még nem alapozza meg a pénzmosás gyanúját, de a bizalmi vagyonkezelőnek körültekintéssel kell eljárni, és hát ilyenkor illik megkérdezni például a vagyonrendelőt, hogy hát miért egy vadidegent jelölt ki kedvezményezetnek, és ha erre nem tud egyértelmű vagy értelmes választ kapni, ami tulajdonképpen racionális magyarázatot arra, hogy mi történt, akkor természetesen mondhatja azt a bizalmi vagyonkezelő, hogy sajnálom, ez nekem pénzmosás gyanús, úgyhogy be kell jelentenem az illetékes hatóság részére.
Oké, utolsó kérdés. Mi a különbség akkor a bizalmi vagyonkezelés és a családi alapítvány között? Erre is kíváncsi volt egy hallgató még a múltkori alkalom kapcsán.
A bizalmi vagyonkezelés és az alapítvány az tulajdonképpen testvéri viszonyban van egymással. Nagyon sok országban, ahol a vagyonkezelést, a családi vagyon átörökítését akarták jogilag védeni és szabályozni, ott vagy bizalmi vagyonkezelést, vagy alapítványt vezettek be. Az angol száz országban inkább a bizalmi vagyonkezelés, a trust terjedt el erre a célra, míg a kontinentális jogrendszerekben, például Németországban, Ausztriában vagy Liechtensteinben az alapítvány terjedt el inkább. Tehát célját tekintve nincs olyan jelentős különbség a kettő között. Annyi különbség, hogy ugye Magyarországon nagyon sokáig csak közérdekű céllal lehetett létrehozni alapítványt, viszont most már itthon is lehet magáncélra, akár családi vagyontervezési céllal létrehozni alapítványt.
Értem.
És ha a kettőt összehasonlítom, igen?
Egy másik kérdés, azt hittem lezártad a gondolatot, bocs.
Ja, akkor még egy dolgot hozzácsapok, és akkor másik kérdésre válaszolok. A bizalmi vagyonkezelés az egy szerződéses forma, tehát a vagyonrendelő és a vagyonkezelő szerződéséről szól, és a Nemzeti Bank veszi nyilvántartásba, míg az alapítvány esetében ugye az alapító egy egyoldalú aktussal az alapító okiratban határozza meg tulajdonképpen ugyanazokat a szabályokat, amiket egy bizalmi vagyonkezelésbe leírnánk, viszont az alapítvány jogi személy lesz ugye a bírósági nyilvántartásba vétellel. De adózási szempontból meg céljukat tekintve nincs érdemi különbség a kettő között, kinek melyik szimpatikusabb.
Oké. Az utolsó kérdés kvázi bónuszként, ez most jött frissen. Miért érdekelt a bizalmi vagyonkezelő abban, hogy jól végezze a dolgát? Fizetést kap, osztalékot?
Igen, kiköthetik a felek, hogy a bizalmi vagyonkezelőt díjazás illeti meg a tevékenysége után, tehát megállapodhatnak a felek abban, hogy mondjuk a vagyonrendelő fizet neki havonta, évente, negyed évente valamilyen díjat, ami lehet akár fix összegű, de akár abban is megállapodhatnak a felek, hogy a kezelt vagyon X százalékára igényt tarthat a bizalmi vagyonkezelő.
Uh-huh. Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
Hát meg az egész éves, szakértelmedet.
Úgyhogy nagyon boldog ünnepeket kívánunk, és hát akkor viszlát 2024-ben.
Így van, viszont kívánom én is nektek, és ilyenkor külön ki kell emelni, hogy boldog új adóévet.
Boldog új adóévet, így van.
Tényleg. Nagyon szépen köszönjük.
Lesz-e újévi csobbanás a melegvizes medencében? Ez az utolsó bónusz plusz egy kérdés.
Hát attól függ, hogy összefutunk-e tisztességként a Szermán medencében. Endrével ott szoktuk összetalálkozni időnként.
Igen, oké. Jó. Hát remélem, igen.
Akkor úgy, jó hogy... csobbanást is mindkettőtöknek. Köszönjük.
Szervusz,
szépen, Csaba.
Szépen.
Szép napot, szia!
Nektek is, sziasztok!
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója válaszolta a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos kérdéseitekre.